Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban, mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiáivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasszaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Urunk, életünk a föld porához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. Ámen. Kedves testvérek, Istenek igéjét olvasom, úgy, amint az írva található a Királyok első könyvének 19. részének, az első 18 versében. Amikor Aháb elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, s hogy a prófétákat megölte karddal, Jezábel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most is ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindul és elment, hogy mentse az életét, s elérkezett a júdeai Bérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, s egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyal a másodszor is visszatért, megérintette, s ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, s annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel, az Isten hegyéig a Hórebig. Így bement egy barlangba, s ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje. Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta, jöjj ki, állj a hegyre, az Úr színe elé. S amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támad, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr, menj, kelj ismét útra a pusztán át Damaszkuszba, s amikor odaérsz, kent fel hazáért Arám királyává. Azután Jéhút Nimszi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust az Ábil meholái Sáfát fiát pedig, kent fel prófétává a magad helyébe. S aki majd megmenekül hazája kardjától, az Jéhu öli meg, s aki megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Istennek szent lelke tegye áldottá az ő drága szent igéjét, minnyájunknak lelki épülésére, hogy amikor feljöttünk az Istennek hegyére, hogy lelki módon hallhassuk Istennek halki szelíd szavát, gyertek testvérek, alázatos szívvel imádkozzunk. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk dicsőíteni és magasztalni téged, szeretnénk földi Isten tiszteletünkkel most bekapcsolódni abba a mennyei Isten tiszteletbe, ahol a trónoson ülőt dicsőítés magasztalja az angyaloknak megszámlálhatatlan sokasága, mert Urunk, tiéd a dicsőség, a dicséret, a tisztesség és a hálaadás és a hódolat mindenért. Mindenért, ami ebben az esztendőben történt velünk, mindenért, Urunk, amikor megszólító szavad utat mutatott, hálát adunk szeretetedért, amely erő fölött táplált. Köszönetet szeretnénk mondani, Urunk, azért a sok-sok igei alkalomért, hálát adni a megterített Úr asztaláért, amellyel oly sokszor tápláltál bennünket, ennek az esztendőnek is erő fölötti útjain, hogy az utat meg tudjuk tenni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te magad váltál úttá, életé és igazságá számunkra ebben az esztendőben is, és köszönjük, hogy kimondhatatlan szereteteddel ajándékoztad meg életeinket, hogy a betegségben gyógyulhassunk, a szenvedések között irgalmat találjunk, hogy a gyászban megvigasztalódhassunk, sorunk az úttalan utakon, a tanácstalanságokba a te eligazításodat megkaphassuk. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy most is itt vagy változhatatlan szerelmeddel, hogyan az esztendő első napján útra indítottál bennünket igéddel, az esztendő utolsó vasárnapján is, ugyanazzal a szeretettel vártál bennünket, s minket is kérdezel, mi van a szíveden. Úrunk, vedd el a panaszt az ajkunkból és a kicsiny hitűségeket. Adj nekünk lelki erőt, hogy most is ne szóljon a te igéd hiába, hanem hittel fogadjuk azt, hogy meg tudjuk hallani, szívünkbe tudjuk forgatni, és meg tudjuk azt élni. Így könyörgünk az ige hirdetőjéért. Áld meg, Úrunk, szent lelkednek erejével, hogy át tudja adni a te üzenetedet. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, legyen dicsőség, dicséret és hálaadás mindenért. Amen.
Istenünk, kérünk, eleveníts meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott ige szakasz összefüggésében, a Királyok első könyve 19. részének válogatott verseiből. És amikor Illés ezt megértette, felkelt és elment vigyázván az ő életére. És ment Beérsebába, amely Júdában volt, és ott hagyta szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leüle egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és ezt mondta, elég. Most, ó Uram, vedd el az én életemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküdt és elaludt a fenyőfa alatt. És ime angyal illette őt, és ezt mondta neki, kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, a fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz. Evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az Úr angyala eljött másodszor is, és megérintette őt, és ezt mondta, kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt, evett és ivott, és ment annak az ételnek az erejével 40 nap és 40 éjjel, egész az Isten hegyéig, a Hórebig. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszék. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a jól ismert történetből, Illés történetéből ez a momentum és ez a gondolat ragadta meg a figyelmemet, hogy leroskadt egy fenyőfa alá, és onnan kelt fel és ment tovább az élete útján. Ezért tettem fel és teszem fel a kérdést, az igehirdetés címeként, te milyen lélekkel kelsz majd fel a fenyőfa alól. És Isten helyreállító munkájáról szeretnék szólni az ő szent lelkét segítségül hívva az őt kereső ember életében. Kedves testvéreim, mindnyájunknak visszatérő tapasztalata az, hogy bármennyire is rákészülünk egy-egy ünnepre, bármennyire is igyekszünk időben elkezdeni a szervezést, bármennyire is igyekszünk kézben tartani az eseményeket, mire az ünnep nagy napja eljön, addigra általában holtfáradtan ülünk le a családi étkezéshez, vagy éppen a fenyőfa alá. Az a kérdés, hogy ezen a karácsonyon milyen lélekkel megyünk ki az ünnepből, milyen lélekkel állunk fel a fenyőfa alól, hogyan folytatjuk az életünket az ünnep után. Mert kedves testvéreim, karácsony előtt, alatt és után is tennivalók tömkelegével lát el a világ. Mindenre van elég erő, elég idő, éppen csak az ünnep lényegének meglátására és átélésére nincs. Sokaknak még a templomba sincs idejük eljönni, mert már hónapokkal az ünnep előtt elkezdődnek a nagy akciók, a bevásárlások, a beszerzések, a karácsonyi dekoráció és ajándékok tekintetében. Olyan korán kezdik manapság már az üzletek a karácsonyi készülődést, hogy éppen az ünnep különleges hangulata vagy egyediségének a megélése vész el, mire odajutunk a sok rohanásban, nem csak elfáradunk, hanem egyszerűen immunissá válunk magára az ünnepre. Az ünnepeltről pedig egészen elfeledkezünk. A dolgok birtoklásának vágyában, beszerzésének lázában csak az ünnep lényegét veszítjük el. És végül is minden fontosabbá válik a megváltó születésnapjának a megünneplésénél. Éppen Isten legnagyobb ajándéka válik számunkra elérhetetlenné, mert annyi minden tülekedik a látókörünkbe. Megdöbbentő volt, amikor az iskolában pár nappal karácsony előtt erről beszélgettünk a gyerekekkel, hogy az átlag gondolkodásban mennyire nincs jelen ez az egyszerű tény, hogy karácsonykor Jézus születésnapját ünnepeljük. És megdöbbentő volt az is, hogy a gyermekek nem erre készülnek, vagy talán a gondolataikban jelen sem volt, nyilván ezért kellett róla beszélni, mert olyan információ dömping érte őket karácsony előtt, ami teljesen lehetetlenné tette számukra, hogy megértsék a karácsony igazi lényegét, vagy hogy mit is ünnepünk karácsonykor. Mert nyilvánvalóan nem véletlenül időzítettek különböző forgalmazók, meg filmstúdiók olyan filmeket karácsony előtt néhány napra, azoknak a bemutatóját, hogy ezzel legyen elfoglalva a nép. És a gyermekeket, amikor megkérdeztem, hogy mit várunk karácsonykor, hát sokaktól az a válasz jött, hogy a Star Wars 7 bemutatóját. És nyilvánvaló, hogy nem véletlen, hogy ideidőzítették ezt a filmet sem. Hogy az emberek ne lássák meg az igazi lényeget, ne lássák meg az igazi ünnepet, és ne lássanak túl a sok-sok ajándékon, és ne lássák meg az ünnepeltet, és Istennek az egyetlen ajándékát és igazi ajándékát, akiért nekünk lehet örök életünk és bűnbocsánatunk. Pedig a születésnap éppen arról kellene, hogy szóljon, hogy az ünnepeltet ajándékozzuk meg. Hát ez olyan természetes, nem? Amikor valakinek a születésnapja van, nem a szülinapos készíti az ajándékot és adja oda a környezetében az embereknek, hanem ő kap ajándékot. És belegondoltunk abba, hogy mi vajon mivel ajándékozzuk meg, vagy egyáltalán megajándékozzuk-e azt, akinek a születésnapját karácsonykor ünnepeljük. Mert egymást viszonylag könnyű megajándékozni, és szép és jó dolog, hogy egymást megajándékozzuk. De ne feledkezzünk el arról, hogy ebből a nagy ajándékozási dömpingből a lényeg mégiscsak Istennek az ajándéka Jézus Krisztusban. És hogy őt is meg kellene talán ajándékoznunk, hiszen az ő születésnapját ünnepeljük karácsonykor. De mivel ajándékozhatjuk meg őt? Megajándékozhatjuk az időnkkel, megajándékozhatjuk az erőnkkel, a szeretetünkkel, megajándékozhatjuk az engedelmességünkkel, megajándékozhatjuk az életünk odaszánásával, hiszen ő is az életét adta értünk. És olyan megdöbbentő, hogy éppen csak azokat a dolgokat nem adjuk oda Jézusnak sem karácsonykor, sem máskor, amik igazából ajándékok és értékek lehetnének az ő számára is. Éppen az időnktől, az erőnktől, a figyelmünktől, a szeretetünktől, az engedelmességünktől fosztjuk meg őt, és közben nem értjük, hogy miért rogyunk holtfáradtan a fenyőfa alá, esünk be kiégetten a templomba, és nincs a szeretet és a békesség ünnepén boldogságunk, vagy miért marad üresen, vagy ürül ki teljesen a szeretett tankunk éppen karácsony idején. Az ünnepet megelőző nagy rohanásban sokat kapkodunk, sok minden után kapunk, de keveset fogunk. Vagy semmit. Végül üres szívvel megyünk ki az ünnepből, fáradtan, kimerülten, kiégve. Hogyan lehetséges ez, kedves testvéreim? Hogyan lehetséges az, hogy egyáltalán hívő emberek kiégnek, mint itt láttuk a történetben Illés próféta esetében? A hívő ember is éghet ki, a hívő ember is lehet depressziós, mint itt Illés. Hogyan lehetséges ez, és mi a megoldás? Hogyan gyógyít ki ebből Isten? Ezeket vizsgáljuk meg Illés próféta történetén keresztül Isten szent lelkét segítségül hívva. Először is fel kell tennünk a kérdés, hogyan és miért éget ki Illés. Istennek ez a hatalmas prófétája, ez a mennydörgő szavú eszköze. Hogyan jut oda, hogy fáradtan rogyik a fenyőfa alá, és meg akar halni? Ismerjük Illés történetét a Szentírásból, csak néhány momentumot szeretnék felvillantani, hogy lássuk az összefüggéseket. Illés Istenért élő és Istenért égő ember volt. Tűzben edzett férfi, hiszen állandó veszélyben élte az életét, ellenséges közegben szolgált. Áhábnak, ennek a fél szívű, fél lelkű, álnok szívű izraeli királynak, és az ő feleségének, a pogány hercegnőnek, Jezabelnek az uralma alatt állt ekkor Izrael, és a király és a királyné istentelen viselkedése nem csak ragadós példa volt a környezet és az alattvalók számára, hanem egy tudatos agymosást végeztek ekkor Izrael népén. Szisztematikusan írtották ki az Isten embereit, az Isten prófétáit, Istenhez hűséges, Istenfélő embereket, és ezzel párhuzamosan hívták be a Baál és Asera papokat, ezzel párhuzamosan ment ez az istentelen misszió, a pogányságnak a terjesztése. Egy agymosáson ment át Izrael népe ezekben az években és évtizedekben, hasonlóképpen a mai korszakhoz. Állandó veszélyben és ellenséges közegben szolgált Illés, halálos fenyegetések között nem volt új számára ez a halálos fenyegetés, amit itt Jezabel tett a felolvasott igében, hiszen már korábban is tapasztalta ezt. Állandó konfrontációban volt a királlyal, a bálványimádó, félszívű, Istennek és a bálványoknak is szolgálni akaró néppel. Míg végül Isten megelégelte ezt, és azt mondta, hogy ha ti azért fordultok el tőlem, hogy jobb legyen a termés, egy időjárást befolyásoló bálványhoz fordultok, hogy bőségesebb legyen a termés, és több eső legyen, akkor én majd éppen azt nem adom meg nektek, amiért elfordultatok tőlem a bálványokhoz. És azt mondta Illésnek, hogy imádkozz, és 3,5 évig nem lesz eső, és 3,5 évig nem volt eső Izraelben. Olyan aszály és olyan szárazság következett, hogy az utolsó időkben már magának a királynak személyesen kellett elindulnia vizet keresni. És ekkor találkozik Illéssel az úton, és teszi fel neki a kérdést, na hát, te vagy ugye az? Te vagy az az Illés, aki tönkreteszed Izraelt. És Illés válaszol, hogy nem. Te vagy király az, aki tönkreteszed Izraelt. A te bálványimádásoddal, a te istentelenségeddel, azzal, hogy elfordultál az élő Istentől. És olyan megdöbbentő, hogy szó szerint azt teljesedik itt Izrael életében, mint amiről Jeremiás próféta beszél, hogy elhagyták az élő víz forrását, az élő Istent, kutakat ástak maguknak, amikből aztán elszivárgott a víz. Szó szerint és átvitt értelemben is ez történt Izraelben. Víz nélkül maradtak, fizikálisan is, de lelkileg is kiüresedtek, kiégtek, mert elhagyták az élő Istent. És aztán ez a vita itt Áháb és Illés között addig tart, amíg azt mondja Illés, hogy jól van, tegyünk egy próbát. Ki az igazi Isten? Baál vagy az Úr? Hívjál össze Áháb király egy népgyűlést a Kármelhegyre, és majd ott el fog dőlni, hogy ki az igazi Isten. Azt látjuk tehát, hogy Isten hatalmasan munkálkodik Illésen keresztül, csodák szegélyezik az életútját, és még az e világból való eltávozása sem hétköznapi, azon kevesek közé tartozik, akiknek nem kellett megtapasztalni a meghalást és a meghalás fájdalmát, hiszen Isten Illést közvetlenül magához ragadja majd a szolgálata végén, ebből a 3D-s világból nem a meghalással távozik el, hanem egy tüzes harci szekéren Isten magához veszi. Még egy ilyen ember volt az Ószövetségben, még az özönvíz előtt Énok, akit Isten elragadott, és nem kellett megtapasztalni a meghalás fájdalmát. Isten ilyen csodában és csodákban részesíti Illést. Talán a leglátványosabb tette az előbb említett Kármelhegyi istenítélet, amikor próbára teszi a Baál és Asera papokat, és a népnek is felteszi a kérdést, meddig sántikáltok még kétfelé, mikor döntitek már el végre, hogy kit akartok szolgálni, a bálványokat vagy az élő Istent, a korszellemet, a divatokat, a trendeket, a többi embernek az elgondolását, tanácsát, vagy pedig az élő Istent szolgáljátok. Mert Izraelnek nem az volt a bűne, kedves testvéreim, hogy megtagadták Istent, hanem az, hogy próbáltak a világ szerint, meg próbáltak Isten szerint is járni. Két úton próbáltak járni, és két úton nem lehet járni. El kell dönteni, hogy melyik utat választjuk. És felteszi a kérdést a népnek, meddig sántikáltok még kétfelé, ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha Baál, akkor azt kövessétek. És azt mondja a Baál és Asera prófétáknak nagyvonalúan, kezdjétek akkor ti az áldozatot. És mindent vittek magukkal, kivéve tüzet, mert amelyik Isten tüzet ad az égből, az az igazi Isten. És a Baál papok elkezdtek valóban sántikálva táncikálni az oltáruk körül, és kérni Baált, hogy akkor jöjjön tűz az égből. Nem, hogy tűz nem jött, hanem egy hang, egy felelet, semmi sem érkezett. És Illés persze elkezdte őket gúnyolni, hogy hát kiáltsatok hangosabban, mert hát ha félrement vagy, úton van Baál. Ezt persze komolyan vették, és hangosabban kiáltoztak, talán már be is rekedtek a végére. És tipikus pogány módon elkezdték magukat vagdosni, hogy befolyásolják az ő bálványukat, hogy hát, ha meghatódik majd Baál, hogy még a vérüket is ontják érte, akkor majd kültüzet az égből. És reggeltől estig ezt csinálták. És akkor az esti áldozat idején azt mondja Illés, hogy jól van. Vége a bohóckodásnak. Akkor most jöjjön az élő Isten. És felállítja, helyreállítja az Isten lerombolt oltárát, elhelyezi az áldozati állatot, és körülbelül 120 liter vizet önt erre az áldozatra, és az oltára, meg a körülötte lévő árokra, amit odaásott, hogy összegyűjjön ott a víz. Persze feltehetnénk a kérdést, hogy 3,5 év szárazság után hol volt 120 liter víz? A tengerben, ugyanis a Kármelhegy ugye a tenger partján fekszik. Leöntötte 120 liter vízzel az oltárt, hogy még véletlenül se legyen az, hogy esetleg öngyulladás történt, vagy a nagy szárosságban a rőzse meggyulladt, és elkezd imádkozni Illés, és azt kéri, nem azt, hogy őt igazolja Isten, hanem hogy mutassa meg Isten az ő hatalmát ennek a kétfelé sántikáló, álnok és kétszívű népnek, és Illés imádságára tűzjön le az égből, megemészti nem csak a fát, meg az áldozatot, hanem a köveket is, és még a víz is teljesen elpárolog, és a népnek leesik az álla, menetrend szerint elcsodálkozik, és azt mondja, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten. És ezután Illés imádkozik, és kéri Istent, hogy az, ami olyan régóta hiányzott a nép életéből, a lelki felüdülés mellett a testi felüdülés, adjon Isten végre esőt, és Isten azt is megadja, végre megérkeznek a tenger felől a felüdülést, a frissességet, az életet hozó esőfelhők, de azt kell szomorúan látnunk a történet folytatásában, hogy sem a király, sem a nép nem tér meg igazán. Hatalmas csodasorozat után látjuk azt a lehangoló képet Illésről, amit a 19. fejezetben olvashatunk. Miért ez a depresszió, miért ez a lehangoltság? Azért, kedves testvéreim, mert a csoda csak csodálkozást szült, de nem lett belőle Istenhez fordulás, nem lett belőle a bűn elhagyása, nem lett belőle igazi életváltozás. A nép nem tért meg. Illésnek látszólag nincs hatása, nem éri el a célját, a sok küzdés és áldozatvállalás, a lemondás látszólag eredménytelen. Hiába valónak látszik a hűsége, az odaszántsága, nincs eredménye a szolgálatának. Azt panaszolja Istennek, nem vagyok jobb, mint atyáim. Én sem tudtam visszatéríteni ezt a népet hozzád, Uram. Nem vagyok jobb, mint az elődeim. Erre néz Illés, és a Jezabeltől jövő halálos fenyegetésre is menekül. Leveszi a tekintetét arról az Istenről, akivel eddig szoros életközösségben volt. Elmerül az önsajnálatban, és ebből garantáltan depresszió következik. És így van ez, kedves testvéreim, a mi életünkben is. Ha levesszük a tekintetünket Jézusról, akkor egy idő után elmerülünk a problémáinkban, az önsajnálatunkban, és összecsapnak a fejünk felett a hullámok. Nem volt ez másként Péterrel sem. Amikor Jézus odahívja magához a háborgó tengeren, és Péter megtapasztalja ezt a csodát, hogy felül tud kerekedni a tenger hullámain, tud járni egészen addig, amíg Jézusra néz. De amikor leveszi Jézusról a tekintetét, akkor elkezd merülni. Akkor már nem tud az élete gondjai és nyomorúságai meg viharai fölé kerekedni, akkor azok kerekednek fölé, és így vagyunk mi is, kedves testvéreim, ha levesszük Jézusról a tekintetünket. Azt látjuk, hogy Illés is kétségbe esik, menti az életét, pedig Jézus éppen arra figyelmeztet, hogy aki meg akarja tartani magának az életét, az elveszíti azt. Aki pedig elveszíti, azaz odaadja, feláldozza, odaszánja, kiszolgáltatja az életét Jézusért, az megtalálja, megtartja azt. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy Illés látása beszűkül, csak a bajokra néz, és vigasztalhatatlan. Semmi sem jó. Ez a tipikus az az eset, amikor félig üres a pohár. Sebeit nyalogatja, és meg akar halni a nagy próféta. Azért mégis azt látjuk ebben a nagy szürkeségben és szomorú lehangolónak tűnő történetben, hogy van egy reménysugár, ugyanis Illés Istennel beszél. Nem emberekhez szaladgál megoldásért, nem embereknek panaszkodik, nem adja be a kulcsot, hogy ő maga vet véget az életének, és akkor jó öngyilkos leszek, hanem Istenre bízza a döntést, kéri, hogy ő vegye el az életét. Még így is, ebben az állapotában is van élő kapcsolata Istennel. Istennek önti ki a szívét, Istennek panaszkodik. De mindezek után, kedves testvéreim, második pontban nézzük meg, hogy mi Isten terápiája. Hogyan állítja Isten helyre az ilyen állapotban lévő embert, bennünket is, és hogyan állította itt helyre konkrétan Illést. Először is Isten látja, hogy Illésnek mire van szüksége. Név szerint ismer bennünket Isten, kedves testvéreim. Tudjuk az igét a Szentírásból, neveden hívtalak téged, enyém vagy. És az, hogy név szerint ismer bennünket Isten, nem csak azt jelenti, hogy tudja a keresztnevünket, meg a vezetéknevünket, meg a lakcímünket, meg a személyi számunkat. Az, hogy Isten ismer bennünket, azt jelenti, hogy egész lényünket mindenestől ismeri. Ismeri a gondolatainkat, ismeri a vágyainkat, tudja, hogy milyen bűnökkel harcolunk, ismeri a szükségeinket, és ez nem csak egy hűvös rajtunk kívül álló minden tudás, hanem egy olyan ismeret, ami azt takarja, hogy nála van a megoldás, nála van a kérdéseinkre a válasz, nála van a betegségeinkre a gyógyszer, nála van a bűneinkből a szabadulás, Isten nem csak ismer bennünket, és nem csak ismeri a szükségeinket, hanem ő tudja betölteni a szükségeinket. Az, hogy Isten ismer bennünket, az egész lényünket, egzisztenciálisan úgy ismer, ahogy talán még mi sem ismerjük magunkat, azt is jelenti, hogy mi bátran fordulhatunk hozzá, mert nála van minden szükségünknek a betöltése. Először is Isten illés testi szükségleteit tölti be. Ő az élet kenyere, azt mondja az Úr Jézus, aki benne hisz, meg nem éhezik, és meg nem szomjuhozik soha. Az Úr angyala táplálja itt Illést. Az Úr angyala, akiről tudjuk, hogy az Ószövetségben, amikor ezzel a kifejezéssel találkozunk, nem csak egy egyszerű szolgájára kell gondolnunk Istennek, valamelyik angyalra a sok közül, hanem az Úr angyala kifejezés általában az Ószövetségben az inkarnáció előtti fiú Isten. Végig Illés mellett van, de ebben a krízis helyzetben láthatóvá is válik Illés számára. Megeteti, megitatja, elaltatja és pihenteti a prófétát. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy ma is sok mindenre gyógyszer lenne az értelmes pihenés, a megállni tudás a rohanó világban, vagy éppen az egyszerű alvás. És sokszor éppen ettől fosztjuk meg magunkat, éppen erre sajnáljuk az időt, pedig rengeteg betegségnek a gyógyulásához talán az első lépés az lenne, hogy jól kialudnánk magunkat. Ha rászánnánk az időt az értelmes, hasznos pihenésre, a testi és lelki feltöltekezésre, és nem sajnálnánk ettől az időt. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy Isten Illést táplálja, feltölti testileg is, lelkileg is. El sem tudjuk képzelni, hogy milyen étel és milyen ital lehetett az, amit kapott. Olyan egyszerű a leírás. De mennyi energia lehetett abban, mennyi kalória, amit Illés Istentől kapott, hogy ennek az ételnek az erejével 40 nap és 40 éjjel folyamatosan tudott haladni a Hórev hegyéig. És így töltekezhettünk be mi is ezen az ünnepen, kedves testvéreim, akik éltünk az úrvacsorával, az Úr Jézus jelenlétével, engedhettük, hogy Szent Lelke által az örök életre tápláljon minket. Legyünk ezért nagyon hálásak. És aztán azt látjuk, kedves testvéreim, hogy Isten kimozdítja Illést a bénult lelki állapotából, fizikálisan és lelkileg is be kell járnia egy utat. Nem csak a pusztából kellett eljutni a Júdea pusztájából a Hórev hegyig, hanem lelkileg is be kellett járnia Illésnek egy utat. A hamis, hiányos istenképtől el kellett jutnia a helyes, valódi istenképig. Ehhez azonban újra kellett találkoznia Istennel. Ez meg is történik majd a Hórev hegyen, de mielőtt ez megtörténne, mielőtt Isten újra kijelentené magát neki, előtte ismét pihenteti, ad neki testi pihenést, hogy fizikálisan is friss legyen az újabb Isten élményre. Aztán a gyógyításnak, a terápiának, a helyreállításnak a része az, hogy Isten megszólítja Illést. Isten megszólal és kérdez. Nagyon érdekes, hogy itt is kérdez, és annak idején az első esetnél, a bűnesetnél is kérdezett. Hol vagy? Téged keres Isten. Hol vagy, amikor Istennel is lehetnél? Hol töltöd, költöd az idődet, pénzedet, erődet? Illéstől is hasonlókat kérdez Isten. Mit csinálsz? Hol vagy? A helyeden vagy? Azt teszed, amivel én bíztalak meg téged? Kedves testvérem, ott vagy-e, ahová az áldásait Isten számodra kiutalta? Gondoljunk az Ószövetségből két példára, Ábrahámra, vagy éppen Jákobra. Megígéri Isten, hogy megáldalak, és áldás leszel. Hol? Kánaán földjén. Oda kell menned, ha el akarod nyerni az áldásaimat. Nem Ur-Kasdimban, nem Mezopotámiában, nem Egyiptomban leszel áldott, és leszel áldássá, hanem Kánaánban. Ha el akarod nyerni az áldást, akkor oda kell menned, ahova Isten küld, ahova Isten az áldásait számodra készítette. Mit csinálsz itt, Illés? Teszi fel a kérdést Isten. Csinálsz egyáltalán valamit? Vagy csak a sebeidet nyalogatod? Magadat sajnálod, vagy sajnáltatod? És kedves testvéreim, Illés válaszából kitűnik, hogy még mindig be van szűkülve a lelki látása, és csak a látszat az, hogy Isten népe vagy Isten ügye foglalkoztatja igazán, még mindig maga körül forog. Nem vagyok jobb. A saját életét menti, úgy érzi, hogy egyedül maradt, a válasza tehát egy segélykiáltás. Hát csak én maradtam, Uram. Hát mindenkit kiirtottak ezek az istentelen pogányok, én maradtam egyedül hűséges hozzád, de ez azt is jelenti, hogy egyedül vagyok. Isten persze újra kérdez, mert nem arra kíváncsi, hogy másokkal mi van, hanem arra, hogy veled mi van. Nem arra kíváncsi, hogy mások hol tartanak az életükben, hanem hogy te hol tartasz, hogy te hol vagy, hogy te a helyeden vagy-e. Te miért nem keresed Istent? Te miért nem bízol benne? És aztán a helyreállítás újabb állomása következik, Illés Isten képét állítja helyre Isten. Mert bizony erre is szükségünk van, kedves testvéreim. Hiszen, hogyha hiányos, vagy hamis az Isten képünk, vagy csak magunk által kigondolt Istenben hiszünk, akkor abból csak csalódás következhet, csak hamis önkép következhet, aztán a hamis istenképből hamis váradalmak és elvárások jönnek az általunk elképzelt Istennel szemben, és ha nem ismerjük igazán Istent, és hamis az istenképünk, akkor hamis lesz, és magunk választotta lesz az Isten tiszteletünk is. Calvin figyelmeztet az institúció elején, hogy helyes önismeretre csak helyes istenismeret után juthatunk. Illésnek eddig volt egy istenképe. Nem volt teljesen inkorrekt, hiszen Istennel ő személyes közösségben volt, bizonyos dolgokat megismert Istenből, de csak olyannak tudta elképzelni Istent. A rettenetes Úrnak, a mennydörgő szavú mindenhatónak, aki az elemeknek parancsol, aki tűzben jelenik meg, ha kell, és ő abba a hibába esett, hogy bekategorizálta Istent. Isten csak ilyen lehet. És ezzel torzult az istenképe. Azonban a hamis istenképből hamis önkép is következett Illés számára. Egy ilyen hatalmas, mennydörgő Isten nem használhat fel egy ilyen nyomorultat, mint én. És persze ott voltak a hamis váradalmak is Illésben, majd az én hűségemért mások is megtérnek, az égből lejövő tűz hatására automatikusan Istenhez fordul majd a nép. Ezzel szemben azt kellett tapasztalnia, hogy a nép nem tért meg, így Illés kudarcnak ítélte a szolgálatát is. Ezért jutott arra a hamis következtetésre, hogy fel kell adnia. Látjuk, kedves testvéreim, hogy hova juttatja az embert a hamis istenkép, a hamis önkép, a hamis váradalmak, egészen a halál szélére. Isten azonban úgy mutatkozik be, és ezzel formálja és csiszolja Illésnek az istenképét, úgy jelenik meg, mint aki halk és szelíd hangon szól. Nem a mennydörgő, elemeknek parancsoló, mindenhatót látja meg, nem látja sem a földrengésben, sem a tűzben, mint ahogy eddig megszokhatta Istent, hanem egy halk és szelíd hangot hall. Eszembe jutott ezt olvasva az a kép, ahogy a Szentlélek megjelenik az Új Szövetségben, mint a galamb. Ilyen szelíden jelenik meg és szólal meg Isten Illés számára is. Azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogyha következetesen végigolvassuk a Szentírást, hogy Izrael lépten nyomon tapasztalta Istennek ezt a hatalmas világot, formáló, kézben tartó, a világ erőit uraló hatalmát. Izrael lépten nyomon tapasztalta a látványosabbnál látványosabb csodákat, a ketté vált Vöröstengert, a szárazlábbal való átkelést, a felhőoszlopot, a tűzoszlopot, és mégsem tért meg szív szerint. Mégis az első adandó alkalommal lázad Isten ellen. Átkelnek szárazlábbal a Vöröstengeren, az üldözőik megsemmisülnek, és 3 napra rá már lázadnak Isten meg Mózes ellen. 3 nap. A világtörténelem egyik legnagyobb eseményét élték át, a legnagyobb csodákat. Ezért is van az, hogy minden csoda csak 3 napig tart. Nem tértek meg szív szerint Istenhez, maximum csodálkoztak. Nem a csoda szüli a hitet, mert a csoda csak csodálkozást szül sokszor, hanem a hit szüli a csodát. Ezért Isten elhatározta, hogy új szövetséget köt, a halk és szelíd hang szövetségét. Így beszél Ézsaiás a megváltóról, nem kiált és nem lármáz, ő az Isten báránya. Jézus Krisztusban köt új szövetséget Isten az ő népével, és az ő szent lelkét ígéri, nem egy külső törvényt, egy kőtáblára írt rajtunk kívülálló törvényt ad Isten, hanem egy belső törvényt. Azt ígéri az Ószövetségben, hogy a szív hústábláira írja Isten az ő törvényét. Isten tulajdon lelkét adja nekünk, az ő halk és szelíd hangja, az változtat meg bennünket. Az ő lelke szül újjá bennünket, és a lélek belső bizonyságtétele ad majd üdvbizonyosságot, és az Istennel való örök összeköttetést. És aztán azt látjuk, hogy Isten gyógyításának újabb eszköze illés, és a mi helyreállításunkban is a következő lépés az új küldetés. Miután helyreállította Isten illés hamis Isten képét, ad neki új küldetést, és meglepő módon nem más ez, mint vissza a pogányok közé. Elhiszem, Illés, hogy jól érzed magad itt a hegyen, meg jó neked Isten közelében, de nincsen wellness kereszténység, kedves testvéreim. Nem lehet mindig a hegyen lenni. Isten azért vértesz fel, azért tölt be, azért állít helyre, hogy aztán visszaállítson minket a frontvonalba. Visszaküldi Illést a pogányok közé. Kicsit hasonló ez, mint ami éppen 100 évvel ezelőtt történt az első világháborúban. Az volt a gyakorlat, hogy a parancsnokok nagyon jól tudták, hogy a lövészároknak nem csak az életet tönkretevő, hanem az idegeket is tönkretevő nyomását egy-két napnál tovább nem bírja az ember. És a rohamokat éppen túlélő csapatokat, vagy a megmaradt embereket időről időre hátrébb vonták. 10 kilométerrel, 20-30 kilométerrel hátrébb. Amikor már sok időt töltöttek a lövészárokban, akkor olyan távolságra, hogy még a ágyú szót se lehessen hallani. Hogy az idegeik is, a lelkük is valamilyen módon helyreálljon, és akkor jobb ételt adtak nekik, többet hagyták őket pihenni, hogy felvérteződjenek, és utána visszatérhessenek a frontvonalba. Isten is ezt tette itt Illéssel. Kivonta egy kicsit a forgalomból, megpihentette, betöltötte a szükségeit, testileg, lelkileg felüdítette, de ez nem elsősorban arról szólt, hogy Illés aztán ezután jól érezze magát, hanem arról szólt, hogy helyreálljon a kapcsolata Istennel, és újra alkalmas eszköz legyen Isten kezében arra, hogy az ő tervét véghez vigye. Visszaküldi tehát Isten Illést a frontvonalba. És ne feledkezzünk el, kedves testvéreim, hogy időrendi sorrendben a harcoló egyház van előbb, és csak utána a győzedelmes egyház. Mi szeretnénk megúszni, meg szeretnénk kikerülni a harcoló egyháznak az időszakát, és mi egyből a győzedelmes egyházat akarjuk megélni, és a győzedelmes egyházhoz akarunk csatlakozni. De először van az Ecclesia Militans, és csak utána következik az Ecclesia Triumphans. Isten ítélete teljesedik be Illés újabb küldetése által, ezt hallhattuk a lekcióból, de a jövő is kibontakozik, hiszen lesz utánpótlás Istennek egy újabb embere, Elízeus személyében. És aztán Isten tovább erősíti Illést, és tovább helyre teszi Illést, hiszen Illés azt gondolja, hogy csak én vagyok, csak én maradtam. Ez nem csak a magányáról szól, hanem talán egy kicsit ki is húzta magát, hogy hát én ezért hűséges maradtam hozzád, Istenem. És azt mondja neki, Isten, Illés, ne bízd el magad. Légy alázatos, mert van mire. Isten helyre teszi Illést, de nem csak helyre teszi, hanem bíztatja is. Mert azt mondja, hogy nem vagy egyedül Illés. Meghagytam még Izraelben 7000 istenfélő embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Tehát nem hiába való a szolgálatod, Illés. Nem hiába való az életed, nem hiába való a munkád. 7000 ember megmaradt hűségesen Istenhez. Kicsiny ez a nyáj, de a seregek urának kezében egy erős, ütőképes hadsereg. Ahogy az ige megígéri, a maradék megtér. A maradék tér meg. Gondoljunk bele, hogy a 1,5 milliós Izraelből csak 7000 ember volt, aki nem hajtott térdet a Baálnak. De volt 7000 ember, aki nem hajtott térdet a Baálnak. Ők hűségesek maradtak Istenhez. A maradék megmarad, megmarad az örökké valóságra is, mert Isten megtartja és meghagyja a maradékot. és a harmadik pontban pedig azt láthatjuk, hogy van a hívőknek közössége. Keresd fel újra és újra. Nem vagy egyedül illés, nem vagy egyedül te sem, Isten félő, Istent kereső, kedves testvérem. Keresd fel újra és újra a hívők közösségét. Épülj, építs, és engedd, hogy Isten általuk is vezesse az életedet. A maradéknak, kedves testvéreim, megtartó ereje van. Nem csak befelé, hanem kifelé is. Ugyanis erre a 7000 emberre tekintettel még több mint 100 év kegyelmi időt kapott Izrael. 100 évet. Amíg Isten a hívők hűségéért visszatartotta az ítéletet. Ne hajoljunk meg, kedves testvéreim, mi sem a modern baálok előtt. Ne áldozzuk időnket, erőnket, szeretetünket, javainkat, életünket hamis, időleges értékekre vagy örömpótlékokra. A boldogságot a boldogság forrásánál, Istennél keressük. És keressük a közösséget, kedves testvéreim, más istenfélő emberekkel. Keressük azt a 7000-et Magyarországon, reménység szerint szám szerint többen vagyunk, mint 7000-en. De keressük azt a 7000-et Magyarországon, akikhez csatlakozva nem leszünk egyedül, s talán a mi imáinkra való tekintettel is visszatartja Isten az ítéletét, mint annak idején Izrael ítéletét visszatartotta ezért a 7000 hűséges emberért. Engeded a testvérem, hogy Isten téged is úgy meggyógyítson és helyreállítson, mint illést. Hogyan állsz fel, milyen lélekkel indulsz el idén a fenyőfa alól? Ez azon is múlik, hogy adventben és karácsonykor kinek az eljövetelére emlékeztél, és kinek az eljövetelét várod. Jézus első eljövetelére emlékeztünk, és ugyan születésnapja apropóján ünnepeltünk, de lehet, hogy éppen az ünnepeltet felejtettük el megajándékozni. Most még ezt megtehetjük. És nem csak most, hanem életünk minden napján. Ajándékozzuk meg Jézust a bizalmunkkal, a hitünkkel, a szeretetünkkel, az engedelmességünkkel, az életünkkel, hiszen ő is az életét adta értünk. Így készen várhatjuk majd az ő második eljövetelét, és örvendezhetünk annak, hogy a királyok királya visszatér. Hiszen ha a jelenben vele járunk, akkor nem csak itt lesz boldog az életünk, hanem az örökké valóságban is. Adja Isten, hogy az ünnepeink alkalmával, de a hétköznapjainkban is, egyen-egyenként, de közösségként is, királyá Jézust koronázzuk. Amen. Atyánk Istenünk, te látod, hogy milyen szívvel, milyen lélekkel vagyunk itt jelen. Te látod, hogy milyen ünnep van a hátunk mögött, hogy milyen lélekkel állunk fel a fenyőfa alól, hogy mennyire vagyunk betöltekezve, vagy éppen mennyire vagyunk üresek lelkileg. De a te jelenlétedből semmiképpen nem akarunk úgy eltávozni, mennyei atyánk, hogy ne lenne az életünkben változás és megújulás. Te látod, hogy melyikünket milyen gond nyomaszt, milyen kétségeink, milyen félelmeink vannak, milyen bűnökkel harcolunk, vagy milyen szükségeink vannak. Hisszük, mennyei atyánk, hogy mindezekre nálad van a megoldás, nálad van a kérdéseinkre a válasz, a betegségeinkre a gyógyulás, a szükségeink betöltése, a bűneinkből a szabadulás. Téged keresünk, Úr Jézus Krisztus, és megvalljuk bűnbánattal, hogy olyan sokszor máshol kerestük a boldogságot, a békességet, a betöltekezést, és elhagytunk téged, vagy ha nem is hagytunk el, de próbáltunk neked is, meg a világnak is megfelelni. Nem tudunk, Úr Jézus, két úton járni. Nem tudunk, és nem is akarunk kétfelé sántikálni. Téged akarunk követni, Úr Jézus, mert tudjuk, hogy egyedül te általad juthatunk életre. Nem csak örök életre, hanem a földi életben is csak általad lehetünk boldogok, és a te jelenlétedben töltekezhetünk be. Így könyörgünk most azért, hogy te töltsd be a mi testi-lelki szükségeinket. Te vértesz fel bennünket úgy, hogy téged jobban megismerve, veled betöltekezve tudjunk visszatérni a hétköznapokba, a frontvonalba, és hadd tudjunk győzelemről győzelemre harcolva a hitnek szép harcát megélni. Könyörgünk, mennyei atyánk, hogy így áld meg ennek a gyülekezetnek minden tagját, kicsinyeit, nagyjait egyaránt. Könyörgünk a betegekért, hogy te légy a gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Imádkozunk azért, Úr Jézus, hogy legyen megtérés, megújulás, életváltozás a te szent lelked halk és szelíd hangjára, itt a gyülekezetben, az iskolában, az óvodában, áld meg az ott folyó munkát és szolgálatokat, adj megtérést kérünk a tanárok, a diákok, a szülők között, használj bennünket, mennyei atyánk, ebben eszközként, és könyörgünk egyházunk és nemzetünk megújulásáért, ébredésért a te szent lelked által, hadd tudjunk, Úr Jézus, egyen-egyenként, de közösségként is téged királlyá tenni, az életünkben is, a családjainkban is, és az életünk minden területén. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, most különösképpen azokat, akiket üldöznek a Jézus Krisztus nevéért, a belévetett hitért, erősítsd az ő hitüket, és adj nekik szabadulást. Kérünk azért, mennyei atyánk, ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében könyörgünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. De felvirrad néktek, akik félitek az én nevemet, mondja az Úr, az igazság napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Ámen.